beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
A műsor támogatója a Seminár Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorom meghívottja dr. Borsos Szabolcs, filozófus, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta részvételét.
Én is köszönöm a meghívást.
Ma esti műsorunk témája a manipuláció fogalma, jelentése és megnyilvánulási formái a gazdasági életben és az üzleti világban. Először talán bevezetésként kezdjük azzal, hogyan tudnánk meghatározni, mi is a manipuláció fogalma jelentése.
Hát azzal kezdeném, hogy ez egy közösségi műfaj, tehát hogyha úgy egyenként éldegélhetnénk, mondjuk, hogy egy-egy szigeten, akkor lehet, hogy egymást nem tudnánk befolyásolni, azaz manipulálni. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy valamiféle közösségi helyzetbe kerüljünk, és akkor mondható el az, hogy alapvetően az ember szinte ösztönösen is elkezdi befolyásolni egyik ember a másikát. Tehát a puszta jelenlétünkkel már valójában elkezdik ez a folyamat, és akkor így, ahogy szépen alakulnak a dolgok, ahogy a társadalmi fejlődés hát eljutott oda, ahova eljutott, most már nagyjából elmondható az, hogy vannak ugye vezető rétegek, vannak különböző társadalmi csoportok, és akkor így valójában egymásra hatnak, és ez az egymásra való hatás, egymásnak egyfajta befolyásolása, ez valójában arról szól, hogy az, aki úgy gondolja magáról, hogy egy ilyen felsőbbrendű csoporthoz tartozik, akkor ő hát uralkodik azon, akik alatta vannak, vagy egy olyan alap, mondjuk azt, olyan csoporton, amelyik hát alatta van. De hát ezek ilyen elképzelt, valójában most már az igazság az, hogy ha ezt kontextusba szeretnénk helyezni, akkor valahogy beszélnünk kell arról is, hogy a világképünk, a világszemléletünk az nagyon, de nagyon összefüggésbe hozható, sőt beszélni kell erről a platoni barlanghasonlathoz. És ebben a barlanghasonlatnak az a lényege, hogy valahogy az emberi társadalom és az emberi gondolkodás és az emberi közösségek mindannyian egyfajta barlangi létezésben vagyunk. És természetesen előfordul, hogy egy-két ember kijut a barlangból, megtapasztalja azt, hogy mit is jelent a valódi fény, elképzeli azt, hogy hát milyen jó lenne, hogyha a társaim is, akik ott maradtak a barlangban, ők is kijönnének, és megteszi ugye azt a, mondjuk innen nézve azt a humanitárius gesztus, hogy visszamegy, és elmondja, hogy valójában tényleg a világ teljesen más, gyertek és segítlek benneteket, kiviszlek a barlangból. Hát mi lesz a jutalmam? Hát a történet szerint nagyjából ugye mindenki sejtheti, de tudhatjuk. Hát az, hogy kivégzik, megölik. Mert hát annyira kialakultak már a rendszerek valójában a barlangon belül, hogy fogalmuk sincs, hogy miről beszél az, aki onnan kikerül. Nos, diákjaimmal szoktam ezt a témát feldolgozni 12. osztályban, és most már oda jutottunk a különféle technológiai felkészültségünkkel a háttérben, hogy ma már én kisfilmeket, multimédiás anyagokat gyártanak erről a témáról, és ma már oda jutottunk, hogy fölteszik azt a kérdést, hogy vajon nem-e egyfajta szimuláció ez az egész élet, meg az egész világ. Nos, persze a filozófiában azért ez így megengedhető, egy ilyen kérdésfelvetés, de hát itt most egy gazdasági műsornak a keretei között azért természetesen azt kell mondanom, válaszolva a kérdésedre, hogy a manipuláció az egy mindenképpen olyan általános jellegű befolyásolási késztetés, amelyről az ember nem tud lemondani. nem, tehát önkéntelenül is, ha úgy tetszik, akkor manipulálunk, befolyásolunk embereket, környezetünket. Néha azt is mondhatjuk, hogy önmagunkra is lehetünk jó hatással. Tehát azért mondom, kihangsúlyozza a jó hatást, hogy ez legyen legtöbb esetben, hogy jó hatással legyünk önmagunkra, különböző dolgoknak, a jelenségeknek az észlelése kapcsán. Tehát ez is előfordulhat. Tehát ez azt is jelzi, hogy azért nyilvánvaló, hogy befolyásoló tényezőkről is beszélhetünk, nem csak kifejezetten ugye emberek befolyásolnak embereket, hanem különböző egyéb természeti jelenségek is itt vannak körülöttünk, és egyértelmű, hogy ezek jó, illetve rossz befolyással vannak a mi életünkre.
Hova vezethető vissza a manipuláció jelensége, mikor kezdett megnyilvánulni, és hogyan alakult, hogyan változott egészen napjainkig?
Hát ez természetesen azt kell mondanom, hogy amióta az ember az ember, és amióta valamilyen szinten a közösségi létét megtapasztalja, és ezt éli, hát ennek tudatában van egy idő után, hogy hát ez a manipuláció, ez egy kőkemény valóság. Na most, ha megenged, akkor hivatkoznék egy YouTube-on elérhető filmre, az Ellen Watt féle 50 perces dokumentarista jellegű filmre, melyik az emberi psziché manipulálása címet viseli. Ezt ajánlanám a tisztelt hallgatóság figyelmébe. És ott én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly mérföldkőről beszél, amiről nyilvánvalóan, hogy stílusosan, hát egy ilyen média műhelyben vagyunk, és egy nagyon fontos hely ez a Marosvásárhelyi Rádió. Tehát egyértelmű, hogy a média szerepét hangsúlyozza ez a szerző, hogy a médiát a 20. századnak 60-as évektől kezdődően hát nagyon elburjánzott a manipulációnak az ágaboga. Tehát azt gondolnám, hogy ezt erről kellene, vagy esetleg ezzel ebbe az irányba mennék én el. Tehát akár világhálónak a megjelenése, az internet megjelenése, mindenféle kommunikációs eszköz, ez felerősíti a manipulációs helyzeteket.
Igen, ezt a filmet én is megnéztem a műsor előtt, köszönöm szépen, hogy elküldted nekem, és megragadta a figyelmemet az, hogy a televízió megjelenése gyakorlatilag döntő mértékben megváltoztatta az emberek életét, az emberi közösségek összetartozását, segítségét, egymásra való utaltságát, hiszen az 1970-es években, amikor megjelent a televízió, és a nyugati államokban, főleg Angliában semmi másra nem adtak a bankok, a munkásoknak, a dolgozóknak pénzt, csak a televízió megvásárlására részletekben tőleszthették az árát, akkor a völgyben azelőtt több száz ember gyűlt össze gyerekekkel, idős szülőkkel együtt, és ott beszélgettek, együtt voltak hosszú délutánokon keresztül. Nos, a televízió megjelenésével, mikor már minden háztartásban megvásárolták a televíziót és kezdték nézni, akkor ez a völgy kiürült, és az emberek odaragadtak a televízió készülékek elé, és megszűntek az emberi közösségek.
Így van. Tehát én is azt gondolom, hogy ez egy ilyen drámai pillanat a filmben, amikor ez így fekete-fehéren kiderül, hogy a közösségi élmény az, ami még egyik héten még megvolt, családok összeültek ilyen piknikszerűen, ugye órákig együtt lehettek, és hogy megjelentek ugye a kék sugárzás, a kék fény, maga a televíziót szimbolizálva, gyakorlatilag egyik hétre a másikra szűntek meg ezek az együttlétek, és akkor valójában hát egyfajta elidegenedési folyamatként is felfogható ez, ami hát összefügg ezzel a jelenséggel, amit manipulációnak nevezünk.
A másik formája és fő eszköze a manipulációnak az elterjedt és kiterjedt reklámok, reklámkampányok.
Igen, ez tökéletesen így van, és itt most már, ha rákanyarodunk a gazdasági életnek az összefüggéseire, akkor mindenképpen hát a reklám bevételekből tartja el mondjuk magát egy műsorszolgáltató, tehát akár egy rádió, televízió, stb. Bármiféle ugye média, és ugyanakkor hát a tartalma pedig az kifejezetten a manipulációnak a mindenféle technológiáját felhasználja, hogy befolyásoló tényező legyen a piacon. Tehát, hogy piaci tényező legyen.
És minél nagyobb piaci részesedést szerezzenek.
Így van, tökéletesen így van. Nos, hát itt kell valamilyen szinten a tisztesség fogalmát bevezetni, és az üzleti etikából származó, ugye mondjuk azt, hogy gátakat földobni, mert mondjuk azt, hogy embertelenné válhat egy ilyen az üzleti életben ez az egész dolog. Tehát a manipuláció tökéletesen megjelenik, végülis az üzleti szférában is, viszont nem árt, hogyha ezt valamilyen szinten érzékeljük, és ha kell, akkor leleplezzük.
Az üzleti életben, a vállalkozások szintjén, a gazdaság világában gyakorta az alkalmazottak, a munkavállalók ki vannak szolgáltatva a tulajdonosoknak, cégvezetőknek, hiszen tőlük függ a munkájuk és a fizetésük is. Hogy gondolod, ez milyen szinten nyilvánul meg, és mennyire befolyásolja a mindennapi munkavállalókat, alkalmazottakat?
Mindenképpen, tehát azt gondolom, hogyha az adott termék valójában reális szükségletet próbál mondjuk azt, hogy megoldani, tehát bármiféle szolgáltatás vagy termékről beszélünk, ha annak van realitása, akkor elfogadható bármiféle jó irányú befolyásolás a piacon, mert az egyfajta tájékoztatás, informálás, és akkor így gyakorlatilag belefér, hogy akkor elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy rendben van. Ha pedig természetesen ezen túllő, ezen az elképzelésen, és egy kicsit mondjuk azt, hogy erőltetett, azt én azt gondolom, már az emberek érzékelik, és azt elutasítják, tehát nem fogadják el.
Ma esti meghívottam dr. Borsós Szabolcs filozófus, akivel a manipulációról és ennek megnyilvánulási formáiról beszélgettünk. Hogyan gondolod, a divatipar megjelenése beleszámít a manipuláció megnyilvánulásába, befolyásolta az emberek, főleg a nők manipulálását?
Azt gondolom, hogy igen, ez tökéletesen így van, és hát ez, ha nem így lenne, akkor nem nagyon fejlődne ez az iparág, nem nagyon lennének ugye az esztétikai vonallal, nem tudnánk mit kezdeni. Tehát a szépségipar, ha úgy tetszik, akkor az egy nagyon dinamikusan fejlődő iparág, és itt ezen a téren, ha úgy tetszik, akkor nem mennek rossz irányba a dolgok. Tehát, ha úgy tetszik, akkor nem is tökéletesen jó irányba, de semmiképpen sem rossz irány, mert ugye van az a helyzet is, amikor tulajdonképpen ellenreakciók keletkeznek, tehát amikor bizonyos értelemben ugye egy-egy divat irányzatot levált egy teljesen más irányzat, és akkor valójában, ha úgy tetszik, akkor mindig jöhet valami olyan, ami hát valahogy a közízlést korrigálja, tehát helyrehozza, és nem gondolnám azt, hogy itt nagyon nagy aggodalmunk, tehát aggodalomra lenne okunk. Más vonalon azonban a társadalmi létezésünkben akár ugye a család fogalmát is kikezdte, hogy az Ellen Watt-féle filmben ez ugye hát egyértelműen el van mondva, és nagyon sok egyéb területen, tehát ha úgy tetszik, akkor a politika és a közösségi életnek a különféle területeit amúgy kikezdte ez az egész őrület, amit manipulációnak nevezhetünk. De mindenképpen törekedni kell arra, hogy valamilyen szinten az ember ugye, ha tudja, akkor úgy nagy vonalakban, de be kell tudni azonosítani azt, hogy kik is azok, akik valamilyen szinten manipulálnak, a manipulátorokat valahogy meg kell nevezni. Ez az, ami igazából a legnehezebb, mert a nagy manipulátorok valahogy szeretnek a függöny mögött maradni, valahogy szeretnek a háttérben, ugye, hát végülis ez a lényege az egész hatásmechanizmusnak, hogy úgy befolyásolni, hogy valójában ne is tudjuk azt, hogy kik azok, akik hát az arcai lennének ennek az egész hatásmechanizmusnak, ennek az egész rendszernek, mert ez egyfajta rendszer, amelynek valahol azok, akik hát áldozatul esnek, azok mondjuk azt, hogy a kisemberek, vagy bárki, valójában nem is érzékeli, vagy nem is észleli, hogy minek esett áldozatul. Tehát a manipuláció akkor tökéletes, hogyha nem is érzékeled, hogy áldozatul estél. Nos, ott kezdődik, amikor a szabadság iránti vágyakozásunk ott kezdődik el, és a racionális gondolkodásunk, magyarán az, hogy valahogy kikecveregjünk a gödörből, illetve mondjuk azt, hogy az árnyékvilágból, vagy a barlangból, ott kezdődik el, amikor hát kellő kritikával, önkritikával, és nyilvánvaló, hogy kellő bátorsággal megpróbáljuk megnevezni azt, hogy kik is lehetnek azok, akik bennünket befolyásolnak. Milyen szinteken, mert itt különböző szintek vannak, és kik is lehetnek azok, akik bennünket befolyásolnak, vagy ez hogy működhet, mi is ennek az egész hatásmechanizmusnak, ennek a rendszernek, mi is tehát hogyan működik a feltérképezése. Na most ez is egyfajta közösségi munka, és Ellen Watt filmjére megint visszakanyarodva, azt tetszik nekem nagyon, amikor olvasó közösségekről kezd beszélni. Azt mondja, hogy vannak jó könyvek, nagyon jó könyvek születtek az elmúlt 1000 évben, mondjuk csak így röviden, és akkor a nagy klasszikusokat érdemes akár újra elővenni, és közösségben a jó gondolatokat közösen ugye hangosan felolvasni, és akkor ezen elmélkedni, ezen úgy az emberi gondolkodás így indul el, és így alakul ki annak a gyakorlata, hogy az ember hát kritikusan és önkritikusan és egyáltalán a társadalmi létezéssel kapcsolatosan konstruktívan kezd el létezni.
És az is fontos lenne, hogy az emberek önállóan gondolkozzanak, megbeszéljék egymás között a meglátásaikat és a gondolataikat, elmondják, kicseréljék és megvitassák egymás között.
Ez így van, tehát azt gondolom, hogy nincs veszve semmi valójában, tehát a manipuláció kapcsán mindenképpen megvannak a védekezési lehetőségek, és pedig ez, hogy az ember közösségben kezd el közösen gondolkodni. Tehát egyértelmű, hogy föltenni kérdéseket, megbeszélni, megvitatni, mi mit jelent, minek mi az értelme, hogyan kell erről meg erről gondolkodni, és akkor ide beletartozik akár a divatipar, vagy bármi egyéb, bármi a reklámvilág az összes vonatkozása. És a politikum is egyértelműen, ha bármi nem politizálunk, de tudjuk, hogy itt valójában a legnagyobb tényező az a politikum irányából jön.
Milyen szintre terjed ki a manipuláció?
Tehát most nyilván az egyszerű, mondjuk azt, hogy a fizikai létezésünk, az individuális létezésünktől kezdve a családi vonatkozásokon belül már vannak ugye manipulációs késztetések, ugye akkor, amikor a gyerek és a szülő kapcsolatban már ugye ezt az ember ugye saját bőrén is tapasztalja különböző szerepekben, és akkor tovább megyünk, ugye az iskolában is egyértelműek ezek a dolgok, amelyek ott vannak, és valamilyen szinten hát a létezésünket befolyásolják, és ott van. Amikor már be tudjuk azonosítani azt a hatalmi struktúrát, amelytől mondjuk függ a létezésünk, akkor ott már elkezdődik, vagy elkezdődhet a manipulációval szembeni magatartás kialakítása, magyarán az önvédelem, és az a védekezés, amit mindenképpen a saját lelki egészségünk védelmében azt ki kell alakítanunk. Tehát a kommunikáció, a közösségi létezésnek tehát azért fontos a közösségi létezés, mert az ember mentálhigiénéjét az mindenképpen feltételez és fenntartja egy idő után, hogyha ezt jól csináljuk, jól gyakoroljuk. Időt szánunk erre.
A különböző szociális támogató rendszerek is egyfajta kiszolgáltatást bizonyítanak, kiszolgáltatottá teszik az embereket, hiszen lassan eltűnik a közös és kölcsönös segítségnyújtás. Régebb ugye a családon, a rokonságon belül, hogyha valaki megbetegedett vagy munkaképtelenné vált, akkor a család, a rokonság kisegítette, átsegített a nehézségen vagy a betegségen, egészen addig, amíg újra önállóvá vált, munkaképessé. Most azonban átvette az hatalmi struktúra ezt a szerepet, és nagyon sok ember gyakorlatilag ki van szolgáltatva a szociális segélyeknek, a szociális rendszernek.
Igen, tökéletesen így van, és ez ettől ugye ellustul az ember, maga a gondolkodásunk is egy kicsit ugye átalakul, és nem túl jó irányba. Tehát egyértelmű, én is azt szorgalmaznám, hogy valahogy jöjjön vissza a közösségi szolidaritás, de ezt nagyon nehéz visszaépíteni. Mert eleve az elidegenedés folyamatában már kialakultak olyan struktúrák, amelyek hát nyilván arról szólnak, hogy különböző hivatalok révén kaphatsz különböző juttatásokat, különböző szolgáltatásokat, és ez bizony nyilvánvaló, hogy elidegeníti az embert, egyik embert a másiktól.
Ma este meghívottam a dr. Borsó Szabolcs filozófussal, a manipulációról és ennek megnyilvánulási formáiról beszélgetünk. Például az iskolákban, egyetemeken elmondható-e az, hogy a tanárok manipulálják a diákokat? Történik-e egyfajta manipuláció?
Hogyha a pedagógia fogalmának, tehát a klasszikus értelmét veszük alapul, akkor itt valójában az a helyzet, hogy a pedagógus az csak kíséri a diákot azon az úton, amelyet a diáknak meg kell tenni. Na most ebben a kísérésben, tehát az, hogy én, ha úgy tetszik, akkor ott menetelek mellette és irányítom valamilyen szinten, itt lehetnek manipulációs késztetések, lehetnek mindenféle dolgok, amiket úgy be lehet magyarázni, és a többi, mondjuk ilyen mesterségesen, de alapvetően azt gondolom, hogy ez nem az a manipuláció, amiről beszélünk, vagy amiről az Ellen Watt-féle film szól. Tehát a pedagógiában, egyetemi oktatás, a többi, ott teljes mértékben olyan információ átadás van, és ahogy tetszik, olyan kényszerű módon, tehát az időszűke miatt, az időhiány miatt, hogy sok esetben nem tudunk minden információt úgy átadni, hogy szeretnénk, de ez alapvetően, ez a természete ennek a dolognak. Tehát az oktatási folyamatot azért, és a nevelést, ezt nem hoznám ide be, mert akkor nagyon elkalandoznánk egy irányba, tehát nem biztos, hogy partot érnénk.
Igen. Hogyan lehet kivédeni, mit lehet tenni a manipuláció kedvezőtlen és káros hatásai ellen?
Az elsődleges dolog az, hogy valamilyen szinten az ember beazonosítja ezt. Logikából tulajdonképpen létezik már egy ilyen, mondjuk azt, hogy alfejezet, ami ugye erről szól, hogy hogyan veszem én észre, hogy létezik a manipuláció, a tömegmanipuláció. Hát ez a médiának a hatásai végső soron, és hát erre nagyon, ezt kritikusan kell szemlélni. Tehát ezt már 9. osztályban már így neveljük a diákjainkat. Továbbá, ami a mindennapi kommunikációt illeti, ott egyértelműen különbséget kell tenni két dolog között. Ugye vannak a szofizmák, és vannak a paralogizmusok. Paralogizmus az azt jelenti, hogy valamit hát elmondok, mondjuk hát én tévedek, de valójában nem volt szándékos az, hogy én téged megtévesztettelek. Tehát befolyásoltalak, de nem szándékosan. A szofizma az viszont már azt jelzi, hogy igenis szándékosan, tudatosan törekedtem arra, hogy téged megtévesztelek, rossz irányba befolyásoljalak. Nos, hát ezt a kettőt valahogy ketté kell válni, tehát különbséget kell tenni a kettő között, és valamilyen szinten tükröt kell tartani a másik ember felé, hogy bocsánat, te, én ezt nem fogadom el, hogyha te engem rossz irányba akarsz befolyásolni, tehát úgymond manipulálni akarsz. És akkor ez egy első lépés, ha úgy tetszik, hogy mindenki kommunikációban észlelem azt, hogy a másik ember engem valamilyen irányba akar befolyásolni. Tükröt tartok, és elmondom, hogy az én lelki egészség védelmi rendszerem szerint ezt én nem tudom neked tolerálni, nem tudom elfogadni, légy szíves, változtass ezen az egészen. Na most ezt logikából ezeket a diákjai megtanulják, mert ez hivatalosan mondom, benne van a tantervben, de ettől függetlenül, ha nagyobb manipulációs késztetéseket, illetve dolgokat észlelünk, akkor nyilván össze kell fogni minél szélesebb körben. nem mindig be kell tudni azonosítani azt a hatalmi rendszert, ami ellen föllépünk, és ez nem olyan egyszerű dolog, mert természete az a manipulátornak, hogy szeret a függöny mögött maradni.
Hogyan lehet visszaszorítani a gazdasági életben, az üzleti világban a manipuláció, a befolyásolási készséget?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolnám, hogy valahogy propagálni kellene, tehát szorgalmazni azt, hogy kistérségek, különböző mondjuk azt, hogy földrajzi egységeknek a kisgazdasági rendszerei alakuljanak ki. Nemrég olvastam, és kisfilmet is láttam erről, hogy Magyarországon beindultak a kosárközösségek. Na most ez egy nagyon érdekes fogalom. Úgy tűnik, hogy ez azt jelzi, hogy reálisan az ember családilag is be tudja látni azt, hogy milyen szükségletei vannak, ezt meg is tudja fogalmazni, ahogy tetszik, a kosár maga ezt jelképezi, ez a szimbóluma. Másik család úgy szintén, és akkor, ha úgy tetszik, egy ilyen cserekereskedelmi szintre vinném le, lehet, hogy egy kicsit egy ilyen ódivatú, vagy ha úgy tetszik, kőkorszaki megoldásnak tűnik, de mégsem teljesen az, mert azért kell előről kezdeni ezt a rendszert, mert úgy átlátható, és tényleg semmi kétség nem fér ebbe az egész rendszerbe, hogy akkor az egyik ember átveri a másikat. Mert itt egyszerűen erről szól. Tehát amelyik pillanatban megfertőződik egy ilyen kis közösség, attól a perctől kezdve akkor már a gyanú ugye elterjed, és akkor nagyon nehéz tiszta vizet önteni a pohárba. Tehát azt gondolnám, hogy én itt látom a jövőt. Persze, hogy ez egy kicsit, ha úgy tetszik, tényleg nehézkesnek tűnő utazás, de megéri, hogy a reális szükségletfelmérések valójában tényleg találkozzanak azzal a kínálattal, az erőforrásokból származó kínálattal, hogy akkor az úgy mondjuk reális képet gyújtson számunkra, és valamilyen szinten a manipulációt is tudjuk kordában tartani. Mert teljesen megszüntetni azt úgy sem lehet.
Ez a műsorunk végszava. Én köszönöm dr. Borsos Szabolcs filozófusnak, hogy ma este a vendégem volt. Műszaki munkatársamnak, Nemes Attilának köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, hőestét Erdély, hőestét Székelyföld. Dr. Borsos Szabolcs filozófust és Szakács Géza közgazdászt hallották.
A műsor támogatója a Seminar Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.